Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Az élet dolgairól, sikerről, boldogságról, kihívásokról és a bűvészlétről lesz szó. Olá Andrea interjúja.
4 fejezet, minden fejezetben 15 tanács, az ifjú bűvész és a bölcs nyúl, ez a címe a könyvnek, és ott hagytuk abba az előbb az interjút, hogy milyen fontos önmagunkat megismerni, és ez manapság a felnőttek számára már nyilvánvaló, hiszen az önismeret, az önreflexió jelentőségéről sokat beszélünk. De ez a könyv gyerekeknek is szól, ezért kérdezem Somát arról, hogy szerinte mindezt már érdemes lenne-e gyerekkorban tudatosítani.
Én szerintem nem csak a magyar, de világszinten a középszintű oktatásból, középiskolai oktatásból két dolog hiányzik iszonyatosan. Az egyik egyébként a megfelelő pénzügyi alapismeretek oktatása, amikről most itt hosszat tudnék beszélni, hogy szerintem mit, miért, meg hogyan, de most ebben nem menjünk bele, és a másik az pedig az emberi lélekkel való ismerkedés. És ez nem azt jelenti, hogy a tiniknek, tehát ilyen nyers pszichológiát kellene tanítani, hanem akár olyan érdekes, vagy gamifikált, vagy jópofa feladatokon belül megismertetni az emberi lelket a fiatalokkal, hogy egy picit jobban rálássanak arra, hogy mennyire fontos mindenben az egymással való kapcsolódásban, a munkakapcsolatokban, a nagy közönséggel való kapcsolódásban mondjuk nálunk, az, hogy hogy viszonyulunk a másikhoz, hogy hogy kommunikálunk a másikkal, hogy tudjunk belehelyezkedni másoknak a nézőpontjába, álláspontjába, még akkor is, hogy nem értünk velük egyet, hogy picit megértsük, hogy hogy működik a másik lelke is, és hogy ne csak egy irányból tekintsünk a világra, a saját irányunkból. Szerintem ez nagyon sokat adna. Nem hiszem, hogy ebben a közeljövőben változás lenne, de hogyha én lennék a felelős azért, hogy a középiskolákban ilyen tárgyakat bevezessenek, akkor mindenhol be kéne vezetni ezt.
Azért is fontos a könyved, mert például foglalkozol a hírnévvel, a sikerrel, a gazdagsággal, a pénzzel, hogy milyen jó lenne, a sok pénzem lenne. Sikeres akarok lenni, hírnevet szeretnék, ami a mai gyerekeknek alap, tehát ezt látják, ez ömlik rájuk, és tényleg egy-két mondattal így helyre teszi Nyúl úr ezt a fiút.
Szerintem ez probléma a közösségi médiának, igen, a jelenlétével. Tehát hányan mondják azt, hogy mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Influencer. Ugye? Hát én randiztam egy pár éve egy olyan lányjal, kérdeztem, hogy mi lenne neki az álom meló. Mondta, hogy valami olyasmi, amivel keveset kell dolgozni, és sok pénze lesz. És itt éreztem, hogy valószínűleg nem lesz nagyon hosszú a kapcsolatunk, de hogy ez jól leírja azt a problémát, amit ez a kapitalista, materiális szemléletű világ meghatároz, amiben élünk. Ez a sok üzenet, a sok reklám, a sok ilyen tudati szennyeződés formájában, amit körülvesz minket, ez nagyon káros tud lenni, és főleg fiatal korban egyébként, amikor mintaként, követendő mintaként tekintünk ezekre a dolgokra. Nyúl úr azt mondja el, amit én egyébként gondolok, ugye, hogy a pénz hamis bálvány a mai világban, pénzügyi eszköz, és nagyon sokan célként tekintenek a pénzre, miközben a pénz helye az eszközök között van. Tehát ne az legyen a célunk, hogy sok pénzt szerezzünk, hanem legyen az a célunk, hogy elérjünk olyan dolgokat, amik boldogat tesznek minket. Nyilván a pénzügyi elkerülhetetlen dolog, nem lehet kikerülni. Én pontosan tudom, hogy a pénz hiánya nagyon sok kellemetlenséget, nagyon sok fájdalmat és nagyon sok problémát tud okozni. Tehát jó az, hogyha van annyi pénzünk, amivel meg tudjuk teremteni a kényelmes életünket. Nem a pénz ellen vagyok, ugyanúgy, ahogy egyébként a közönségi média ellen se vagyok, tehát nincsenek megint csak jó vagy rossz dolgok, ezek a dolgok vannak, ezekkel együtt kell élni, és meg kell tanulni őket használni, és meg kell tanulni úgy használni ezeket a dolgokat, hogy a javunkra váljanak. És ehhez viszont helyre kell tenni, egy picit hátra kell lépni, és meg kell vizsgálni, hogy miről szól ez a dolog, mire való a pénz, mi a pénznek a szerepe az én életemben. Ugyanígy a hírnév is egyébként. Tehát sokan azt gondolják, hogy híres lenni milyen jó. Aztán, amikor valaki belecsöppen a hírnévbe, az ismertségbe, akkor rájön, hogy igazából ettől nem lesz sokkal jobb neki, hogy mondjuk ismert, és mondjuk soha nem hagyják békén az utcán, vagy nem tud lemenni egy zsömlét megvenni. Tehát foglalkozunk azzal, amit szeretünk, veszünk el abban, ami igazán belül boldogságot okoz, jó esetben ez lehet a munkánk, a hivatásunk, és próbáljuk meg ebben kiteljesedni. Nyilván nem azt mondom, hogy nem kell mondom még egyszer pénzt keresni, tehát hogyha el kell tartani egy családot, vannak felelősségeink, akkor nyilván helyt kell állni, és hozzáteszem, hogy még egy olyan munkában is, én például avval foglalkozom alapvetően, amit szeretek, azért nagyon sok olyan dolog van, amihez azért a hétköznapokban nem biztos, hogy lenne kedvem. Tehát az összes céges dolog, adminisztratív dolog, olyan dolgok, amiket hát meg kell csinálni, tehát el kell intézni. Az, hogy színpadon lehetek, vagy az, hogy éppen ezt a könyvet mondjuk megírtam, az a habatortán, ezt megcsinálhatom, de az ennek az egésznek egy alapja meglegyen, az egy folyamatos, konzisztens, kitartó munkát igényel, hogy ezek a dolgok megszülethessenek, azok a részei ennek az egész dolognak, az én életemnek, amik eljutnak aztán a közönséghez, a nagy közönséghez.
Jól emlékszem, hogy éppen abban a részben, amikor a pénzről volt szó, abban azt írtad, hogy a pénz azért kell, tehát arra való eszköz, hogy időt vegyél magad, tehát, hogy legyen időd. És egyébként az időtényező, magunkra fordított idő, a pihenésre, a semmittevésre, a meditációra, szóval ez mindig fölbukkan. Ez mikor lett neked ilyen tiszta, hogy ez kell?
Ezt nem írtam le a könyvben, de én alapvetően azt gondolom, hogy három erőforrásunk van az életünkben. Az időnk, a pénzünk és az energiánk. Az élet az olyan, mint egy nagy társasjáték, és ebből a három erőforrásból kell a legjobbat kimatakozni. Ezeknek az értéke változik, ahogy halad előre az életünk. Tehát nyilván, amikor kiszabadulunk a gimiből, és rengeteg időnk van, időmilliómosok vagyunk, viszont nincs pénzünk, akkor sokkal több munkát is hajlandóak vagyunk megtenni egy kis pénzért, de később, amikor adott esetben már befutottunk egy karriert, akkor pedig ugye hirtelen egyre értékesebb lesz az időnk, egyre értékesebb lesz azokkal eltöltött idő, akiket igazán szeretünk, nem keresünk új kapcsolatokat, és az lesz az, amivel. Tehát ez megint csak az egyensúly, a balanszot megtartani ezek között, hogy ne költsem el az összes időmet se, de ne költsem el az összes pénzemet se. Tehát, hogy valahogy én pontosan tudom magamról, hogy én dolgozhatnék még többet azért, hogy legyen még több pénzem meg sikerem, nem akarok. Uh-huh. Nem cél. Mert akkor nem lenne időm arra, hogy foglalkozzak azzal, hogy mondjuk barátokkal társas játékozunk, vagy a párommal lemegyünk sétálni egyet a Dunapartra. Tehát nagyon, nagyon fontos ezeket a dolgokat valahogy egyensúlyban tartani, mert hosszú távon ez az egyensúly fogja megadni azt, hogy minden életterület tudjon külön-külön is virágozni. Tehát, hogyha elcsúszik nagyon munka irányába, vagy nagyon szabadidő irányába az embernek az élete, akkor abba bele fog recsenni, az el fog valamelyest hervadni az összes többi életterület, és az hosszú távon nem lesz, hogy mondjam, jó. Mm-hmm. És a meditáció kapcsán meg én már ilyen nem tudom, 3 éves lehettem, mikor mi elmentünk ilyen agykontroll tanfolyamra, nekem az volt az első találkozásom a meditációval. Mm. Meditációnak nagyon sok válfaja van, nagyon sokféle módon lehet meditálni, de én hiszek abban, hogy a meditáció egyfajta végső válasz egyébként, tehát az is egy ilyen befele figyelés, az is egy ilyen jelen pillanatban létezés, tehát főleg a mai pörgős világban szerintem az a legnagyobb kihívás, hogy annyi ingert kapunk, annyi olyan tényező van, ugye a különböző, de nem csak a reklámok, meg a közösségi média, de hogy mi mindent csinálhatunk, hogy mennyire könnyen elérhetőek vagyunk, hogy ott a telefon a zsebünkben. Tehát minden az irányba mutat, hogy egy pillanatig se maradjunk inger nélkül, és ez nem jó. Tehát az unatkozás, a semmittevés, az egy tök fontos része annak, hogy picit belül egyrészt megnyugodjunk, meg például egy alkotó ember esetében nálunk, hát a legjobb alkotások akkor születnek meg, amikor van ideje megnyugodni a lelkének, az elméjének, az embernek. Uh-huh. És a meditáció picit ezt adja, hogy egy kicsit úgy el tudja simítani a dolgokat. Én a mai napig úgy gondolom, hogy meditálni jó, és szerintem nem azt mondom, hogy mindenkinek szüksége lenne rá, de hogyha valakinek van egy pici affinitása és hozzá vagy kedve, ezt próbálja ki, mert szerintem sok mindenre megoldást adhat.
Szó esik arról, hogy miért kell ennyit gyakorolni? Mi van, ha lejtem a kártyát, hogy akkor esendülnek látnak engem, hogy az jó-e nekem, vagy árt-e nekem? Ugye a bűvész léttel kapcsolatos, a munkáddal kapcsolatos dolgok. Mi van a színpadon, ha kialszanak a fények? Szóval, hogy ezek ilyen régi kérdések, amik most jó helyre kerültek, vagy pedig most veszedbe jutottak?
Az, hogy leesik a kártya, csak egy metafora. Tehát, hogy bárkinél leeshet egy kártya, független attól, hogy tanár, programozó, vagy nem tudom, cégvezető. Az, hogy leesik a kártya, az, hogy hibázunk, inkább itt van a hangsúly, vagy azon van a hangsúly, hogy oké az, ha hibázunk. Tehát tökre rendben van az, hogy valamit elrontunk, mert valójában a hosszú távú sikernek a kudarc, az, hogy hibákat vétünk, az alapja. Tehát anélkül nincs sik, olyan nincs, hogy valaki valamivel elkezd foglalkozni, és mindig minden sikerül. Nincsen. Ilyen egyszerűen nem létezik. Olyan van, hogy valamit szeretek, neki megyek, nem sikerül, neki megyek, megint nem sikerül, akkor van egy sikerélményem, akkor megint lesz valami, akkor elindulok egy versenyen, az jobban teljesítek, az megyek előre, aztán van valami kudarcélményem, tehát hogy ezek valójában lépcsőfokok, és ezt a helyén kell kezelni. A kudarc az arra jó, hogy megmutatja, hogy mi az, ami nem működik, mi az, ami változtatni kell, mi az, amiből tanulni kell. És ezeket integrálni kell, aztán be kell építeni, hogy utána ugye egy lépcsőfokkal feljebb tudjunk lépni. És itt valójában ezek a dolgok az, hogy leesik egy kártya, vagy hogy kialszanak a színpadon a fények, ez csak egy analógia ezekre a kicsit ilyen általánosabb gondolatokra, amit a nyúl meg a fiú formájában így ilyen pici történetekbe tudtam a könyvbe ölteni.
A hazugságról akartam még beszélni. Azt írtam ki magamnak, hogy a hazugság és a bűvészet kapcsolata, meg úgy egyébként is a pletykákról is írtál, nagyon érdekes, hogy ehhez te hogyan állsz.
A hazugság szerintem egy roppant érdekes téma. Olyannyira egyébként pont most egy több részes YouTube sorozatot készítek elő, ami a hazugság különböző megközelítéseivel fog foglalkozni, meg ennek kapcsán egyébként pont márciusban indul majd egy új előadásom Top Secret néven, ahol picit így a kulisszák mögé viszem majd be az embereket, egy olyan bűvész előadás, amikben vannak dolgok, amiket leleplezek rendhagyó módon, és nem egy hagyományos bűvész előadás, hanem arról beszélek, hogy mi kell ahhoz, hogy megvezessük az embereket a manipuláció hazugság eszközeiről. Szerintem az emberek elfelejtik, hogy a hazugságnak egy nagyon széles spektruma van. Tehát onnantól kezdve, hogy tényleg pofátlan módon szembe hazudunk valakit, egészen odáig, hogy egy hazugság hogy lehet mondjuk segítő jellegű. Mm. És az az érdekes benne, hogy mennyire szervesen az életünk részét képezi a hazugság. De a mindennapokét.
Abszolút, igen.
Készítettek erre egy felmérést, átlagos szinten az emberek naponta 18-szor hazudnak. És ebben mindent belevéve, tehát a hogy vagy, kösz, jól, de hogy igazából most éppen nem annyira, akkor tehát ez is, tehát nagyon-nagyon jelen van a hazugság az életünkben. A könyvben ezt valamilyen úton-módon meg akartam jelentetni, egyébként ez pont egy kicsit nehezebben szült gondolat volt. Valójában az egész könyv írása számomra azért volt érdekes, mert relatíve gyorsan megírtam a könyv alapját, de hát a 80-90%-a az a gondolatok újraírásával foglalkozott, hogy tudom leginkább lecsupaszítani, sűríteni, letisztítani, aha. Igen, sűríteni a dolgot, hogy mindent elvegyek belőle, ami nem feltétlenül szükséges, de semmi olyat ne vegyek el a gondolatokból, ami miatt ugye nem adná át azt, amit át kell adnia. És a hazugság témájánál, amit tényleg, mondom, itt sok ízben beszélgettünk meg egyébként, nagyon sok jegyzetem van a mai világban a hazugságról, a politikai hazugságokról, a közösségi média hazug szerepéről az életünkben, arról, hogy a magánéletben hogy használjuk a hazugságokat, arról, hogy milyen fizikai megjelenési vannak a hazugságnak, hogy lehet detektálni hazugságokat. Szóval annyi minden oldalról ezt meg lehet közelíteni, és akkor pont a kollégám, Botond, akivel ugye együtt dolgozunk most már nagyon-nagyon sok éve, ő így elolvasta az első gondolatot, amit így erről írtam, és mondta, hogy ez jó, de nem jó, mert hogy egyszerűen annyi mindent próbáltam belesűríteni, és akkor szép lassan szedtük ki belőle ezeket a különböző irányokat, és akkor lebutítottuk odáig, hogy csak egy ilyen egyszerű, tiszta, egy irányból megközelített gondolata maradt a hazugságnak benne. Nem kell túltolni. Tehát ezt nekem is meg kell tanulni, hogy néha kevesebb több.
Ez nehéz volt neked egyébként, hogy ennyire letisztíts, vagy ennyire röviden fogalmaz?
Nem, ez nekem ilyen picit ilyen second nature, hogy úgy mondjam, mert én a bűvész előadásokon pont ezt csinálom. Uh-huh. Tehát én minden produkciómat teljesen kidekázom a színpadra, a scriptet tényleg névelőre írom, tehát hogy úgy szófordulatukra, és mindent próbálok elvenni a színpadi szkriptekből annak érdekében, hogy a legfeszesebb, legszórakoztatóbb legyen az embereknek. Itt ugyanezt kellett csinálni, csak egy picit máshogyan. Én ezt szívesen csinálom, nekem ez jó érzés volt. Egyébként a társasjátékoknál is kicsit ez van, hogy mikor társasjátékot fejlesztek, akkor is minden sallangot el kell venni, minden mikroszabályt ki kell gyomlálni magából a mechanikából, annak érdekében, hogy a leggördülékenyebb, legélvezhetőbb legyen a játék. Tehát valahogy ez a jellegi munka azért átöleli az életemet. Nekem ez nem volt nehéz, inkább izgalmas volt.
Ahogy hallgatlak, most eszembe jutott még valami, hogy mennyi köze van a te munkádnak, hivatásodnak, a bűvészetnek a pszichológiához?
Valójában elég sok köze van a profi szinten. Tehát, hogy egy egyszerű bűvésztrükköt bárki bemehet a bűvészboltba, vehet egy kelléket, és az be tudja mutatni, nyilván ott még nem feltétlenül az pszichológiának, de mint színpadi előadó, mint olyan előadó, aki mindig megfelelő módon meg kell, hogy mozgassak, meg kell, hogy fogjak egy közönséget, manipulálni kell, tudjam a közönséget, azért itt az emberi viselkedésen nagyon-nagyon sok minden múlik. Nekem az egyik kedvenc dolgom egyébként az utóbbi években a bűvészetben az olyan trükköknek az előadása, ahol például a színpadon lévő egy nézőt úgy instruálom, vagy úgy kommunikálok felé, hogy ez neki mást jelent, mint a közönségben ülő nézőknek, és őt ezzel úgy építem be a mutatványba, hogy neki erről fogalma sincsen. De ehhez például rettenetesen precízen kell fogalmazni, viselkedni, tagolni, tehát kommunikálni, és hát sokszor egyébként ebben benne van az, hogy nem teljesen úgy sikerül a dolog, de pont emiatt sokkal nagyobb csodát is lehet hatásként kiváltani a közönségbe, másrészt pedig nekem, mint előadó, valószínűleg amiatt is, mert rizikósabb, de sokkal izgalmasabb. Tehát, hogy ez is abszolút a pszichológián múlik. Nagyon sok pszichológiai eszközzel dolgozunk, hogy hát ebbe is most bele lehetne menni, hogy, hogy akár színpadon, akár testközelből bűvészettel, hogy tudunk manipulálni. Ugye mondják ezt a figyelem elterelést, én nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, én inkább figyelem irányításnak mondanám ezt, mert tényleg nem arról van szó, hogy ha lejtek itt egy zongorát a szomszéd szobában, mindenki oda fog figyelni, de az nem azt jelenti, hogy én közben itt bármit csinálhatok, és ti aztán nem fogjátok tudni, hogy én közben dugtam el mondjuk egy galambot az akomba. Tehát, hogy nekem úgy kell irányítani folyamatosan a figyelmeteket, hogy abban a hitben legyetek, amit én szánok nektek, amit nézőknek. Ez egy nagyon, nagyon cizellált és nagyon érdekes dolog. Egyébként pont ilyen jellegű dolgokról beszélek ebben a tavaszi előadásomban.
Nagyon édesen humoros ez a könyv, és nem lehet azt mondani, hogy gyerekes, ahogyan reagál néha a kisfiú, hanem valami más, ezt te meg tudod fogalmazni, hogy milyen?
Aki követi a munkásságomat, az pontosan tudja, hogy a humor azért nem áll nagyon távol tőlem, semmilyen életterületen, vagy semmilyen alkotási területen, akár videókról, akár bűvészkedésről, akár társakról, akár bármi másról beszéljünk, és itt is szerettem volna, hogy ez valamilyen úton módon megjelenjen. A fő célja a humornak itt is egyébként, mint sok más életterület, temen az volt, hogy ne egy ilyen komoly, főleg itt ugye ilyen bölcsességekről, meg ilyen pszichológiai dolgokról is beszélünk, ilyen didaktikus, szájbarágú jelleggel mondja el a nyúl ezeket a fiúnak, hanem hogy mindig legyen egy kedves feloldás. És még hogyha egy komoly dolgot elmond a nyúl, és azon elgondolkozok, mint olvasó, hogy egy picit legyen egy kedves poénnal a végén elütve. Ez sokszor ugye abból fakad, hogy a fiú egy kisfiú naivitásával válaszol egy olyan dologra, amiről az előbb a nyúl teljes komolysággal beszélt. Sokszor olyan dologból származik, mint amit olvastál az előbb a gondolatot, a kiömlött vízt festék, vagy a tenger hasonlóságáról, hogy picit kiléptem a könyv keretei közül. És ezt a könyv írása közben végigkerestem, hogy milyen módokon, milyen eszközökkel tudom érdekessé, kreatívvá tenni, és egy picit úgy megcsavarni ezeket a gondolatokat, hogy ne legyen csak egy egyszerű bölcsesség vagy gondolat.
Hajnóci Soma bűvésszel Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, kultúra, életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, Andor Tóth Annát hallották, szép napot, jó hétvégét!